Hetedik fejezet. Ebben sok minden közt két különös emberről és egy igen szomorú temetésről lesz szó. Már harmadik esztendeje koptatom a vén kollégium udvarát, s még csak messziről félve bámulom a professzor urakat. Voltak éppen oly kevesen vannak, hogy az csupa csuda. A négy elemiben s a négy alsó gimnáziumban teológiát végzett szakállas diákok tanítanak, csupán egy professzor ereszkedik le közénk, Pataki Pál. Az állat, növény, ásvány és vegytan professzora ő. Kevesen vannak, de így is alig győzi a csengető diák reggel 7-8 óra közt végigjárni őket, s jelenteni alázatosan, hogy a professzor úrnak ma, ettől eddig, ebben s ebben az osztályban órája van. A napról napra váltakozó csengető diákoknak kell ezt számon tartaniok, nem a nagy tiszteletű professzoroknak. Amikor kinek-kinek ezt jelentette, nyargal vissza a kollégiumba, fel a csengettyűs toronyba, lesi, várja, mikor kongat 8-at a kálvinista templom toronyórája, s osztályba csengeti a diákokat. De két csengető diák van, s az egyik a folyósó nyitott ablakából lesi a professzor urakat, s amint egynek felbukkan az alakja, aztán megy, mendegél lassan, méltóságosan az osztálya felé, bekiált a tornyocskába, mire megszólal a csengettyű, végigkíséri szavával a professzor urat. Külön-külön mennek rendszerint, s egy fertály óráig, kevés szünettel, szól a csengettyű, hirdeti mindenkinek, akiket illet, hogy némuljon el a földi rárma, mert jön, jön, közeleg Isten után a legfőbb hatalmasság. Gyáva kicsi szívem összeszorul, ha nagy ritkán-e félelmetes emberek valamelyikét megpillantom, de lassanként felnyílik a szemem, s csodálkozással látom, hogy azok a nagy diákok, a legtöbbje szakállas legény, nemigen félnek a professzor uraktól. S a földi lárma csak akkor némul el, amikor nyílik az ajtó, s akkor sem mindjárt. De lassan-lassan, igencsak lassan némul el. Az ősidőktől átöröklődött ceremóniák már haldokolnak. Haldokol a professzor urak csengettyű szóval való kísérése is. Csak messziről félelmetesek-e nekem oly hatalmas emberek, azok a nagy szakállas diákok meg csak a matézis professzorától félnek. Egy az, hogy a matézis igen nehéz tudomány, más az, hogy a nagy tisztelendő Korondi uram szörnyen goromba ember. Hiába szór néha villámokat kis uram gyermekszeme, egy-két hízelkedő szóra lecsendesül, arca, szeme mosolyog. Esztendőről esztendőre eljátszák neki ugyanazt a komédiát, amikor a világtörténelem folyamán a Fórum Romanum megelevenítésébe kezd. Így. De hach! Mi ez? Mi zaj? Micsoda pokoli rárma? Állatok bőgése, emberek ordítozása, asszonyok jajgatása, gyermekek sikoltozása, és egyszerre valamennyi diák felugrál, egymás hegyén hátán rohan az ablakhoz. Látni, mi van odakint. Csak tessék, tessék vissza! Mosolyog megelégedetten kis uram. A Fórum Romanorumról beszélek. Szeretném ide varázsolni a nehéz lélegzetű ember, egy-két szó után meg-megpihenő, rekettes hangját. Ide varázsolni diadalmasan körültekintő gyermekszemét, mely hisz, szentül hisz a diák riadalom komolyságában, esztendőről esztendőre, az első órától az utolsóig hisz. Mint a vasgereben foga, oly egyenes, szúrós, Korondi professzor szakállának, bajuszának minden szála. Szúrós a szeme is. Egyetlen egyszer láttam mosolyogni 10 év alatt. Volt egy szép kis leánykája. Az a szép kis leányka egyszer csak elkezdett bicegni. Aztán sorvadt, sorvadt, elsorvadt. Kivitték a temetőbe. És akkor valami különös, keserű mosoly ráfagyott a marós szemű ember ajkára, szúrt a szeme, fagyasztott az arca. Talán nem is volt igazi mosolygás, amit én láttam, egyetlen egyszer. Hiányzik most nekem, hogy nem ismerhetém Mogyorósi Szőke Józsefet, a filozófia s költészet professzorát. Ő még abból a régi világból való ember, aki nem viselt bajuszt, simára borotvált arccal filozofált, s írogatta verseit, rettenetesen rossz verseit. A versei igen rosszak voltak, de nagy, jó szíve volt. Gyönyörű rétet hagyott a kollégiumra, s a szegény diákok részére mindenféle alapítványokat. Mindössze annyit kötött ki, hogy halála után a kollégium a verseit adja ki. Ki is adták. Egy-két példány, ha elfogyott belőle, esztendőkön át lepte a por Mogyorósi Szőke József verseit a kollégium könyvtárában, míg nem jutalomként szétosztották köztünk. Jutott belőle a szekundás diákoknak is. Két esztendőben ez volt a jutalomkönyv. Hűségesen végigolvastam a talpig magyar, s talpig rossz poéta verseit. Íme bizonyság ez a négy sor. Küküllő partján vakarni, sok pénzt csinál marhabőr. Nem kell dolgot nem akarni, ha német, magyar ember. S hogy magyarázója legyek a derék ember költészetének, az első két sorból azt tudjuk meg, hogy az udvarhelyi bőrcserző vargák, akik a küküllő partján vakarták a marhabőrt, sok pénzt csináltak ezzel. Az utolsó két sor meg azt mondja, hogy akár német, akár magyar az ember, a munkát ne kerülje. Jól beszélt, bölcsen beszélt, nagy tiszteletű uram, s igen szép volt a kertje, melyet ránk hagyott. Ott én igen sokat andalogtam, igen sok rossz verset faragtam. Legyen az emléke áldott. De talán ideje már, hogy bemutassam a különös embereket, akiket a fejezet élén bejelenték. Ihol már jön is az egyik. Két botra támaszkodva, nagy óvatosan tipeg egy magas, szélesvállú, szintelen, pöffett ábrázatú ember. Nagy kerek ókuláré mögül előre merett két nagy szem, nem néz sem jobbra, sem balra, mindig csak előre. Kevesen köszönnek neki az utcán. A szélütötte, kesernyés szavú, csipkedő, minden szavával maró embert, ha lehet, kikerülik. Java korabeli ember, de családja nincs. Két öleb a családja, ezeket becézi, embert nem szeret, őt sem szeretik. Ma különcnek mondanák Pataki Pált, de én e pillanatban gyermek vagyok, falusi gyermek, nem szabad még ismernem e szót. Sőt, ha jól utána gondolok, a különös szót is alig ha ismerém. Igen, jön. Jődögél, ez a végig megmerevedett ember, belép a mi osztályunkba, nagy nehezen felkapaszkodik a katedrára, hol feltolja, hol letolja pápa szemét, megmerevedik az egész osztály, megmerevedett professzor, halálos csendbe merevült gyermekek. Jaj, Istenem, de szeretnék a padok alatt visszabújni az utolsó sorba Leopold mellé. De itt kell szoronganom az elsőben, mert úgy tetszett a rezgőpolkás tanítónak, hogy a hatodik garádusba emeljen. Öt fiú ül előttem, mind az öt úrfi. Már kezdünk barátkozni, de jön ez a különös ember, szeme rámered az első padra, sorba állítja fel az előttem ülőket. Kikérdezi, melyik kinek a fia. Mind az ötnek ismeri az apját, s mind az öt gyermekhez van valami bántó szava. Látom, világosan látom, hogy az úrfiságuk miatt bántja őket. Ez az előkelő úri családból való ember. Amikor rám kerül a sor, előbb a pápa szemen átmustrál, aztán magas, széles homlokára tolja a pápa szemét, kövér tokája, mint egy teli zacskó, fityeg az állán, néz, néz, aztán szillel csodálkozással kiált fel, kissé sejpítve, kényesen. Jól látnak semeim? Mi az apád, fiam? Gazda ember, mondom, s reszket a lábam, vacog a fogam. Gazda ember? Álmélkodik a megmerevedett ember, s majd keresztül szúr a szemével. Gazda ember? S te hatodik vagy? Talán a te apád is vacsoráztatja a tanító urakat. Zavarodottan állok. Szeretnék föld alá bújni. Mit feleljek erre? No, sóly, fiam! Sóly! Mondd meg az igazat! Alig tudom visszafojtani a sírást, nagy nehezen nyögöm ki. Az én édesapámnál nem vacsoráztak. No, fiam, est beírom a könyvecskémbe. Van egy fiú, kinek az apjánál nem vacsoráztak a tanító urak, s mégis a hatodik. Mindjárt elé is vette a könyvecskéjét, aranyos nyelű ceruzájával befirkált valamit. Hiszen való igaz, hogy utánam még következett néhány úrfi az első padban. Ha úgy tetszik, a rezgős polkás tanítónak nem ültet elébük, s bár ne is ültetett volna. Lám ez a szerencsétlen természetű ember most rámuszítja ezeket a fiúkat, falu és város harca újra kitör. Való igaz az is, hogy a tanító urak eleljártak ebédre, vacsorára a városi meg a közel falusi úri szülékhez. De ez ugye így volt mindig, mióta a világ világ, és így lesz minden időkben. Ugyan kik voltak ezek a tanítók? Kisgazdák, napszámos emberek, szegény özvegyek fiai többnyire, akik diákszolgákul éhezték át a kollégiumot, aztán mentek a nagyenyedi teológiára, ott folytatták az éhezést, az ingyen cipón, s 4 év leteltével visszajöttek a kollégiumba osztálytanítónak. Egy szobában laktak velünk, ugyanazt a sovány ebédet ették, amit mink. Jövedelmük vajmi csekély fizetés, s amit a 3 sátoros ünnepen szereztek, mint legátusok. Bizony rájuk fért, hogy egyszer másszor gazdagon terített asztalhoz ülhetnének. S csuda-e, ha kedveztek a vacsoráztató szülék fiainak? Mi tette ilyen kesernyésé, kegyetlen szókimondóvá ezt az embert? Nem tudom. Sokat suttogtak titokzatos, rejtelmes életéről, ami a gyermek agynak érthetetlen káosszá zavarodott, s ma is csak sejtem, hogy miért húzódott vissza az emberektől, s miért csípte, marta azokat, akik útjába akadtak. Professzortársait sem kímélte. Szemünk láttára, fülünk hallatára szégyenítette meg kisuramat, aki szerencsétlenségére épp akkor tévedt be az osztályunkba, amikor ez a kesernyés ember prelegált nekünk. Mert prelegált, s nem adta fel a leckét, mint a tanítók. Ettől a laptól eddig szóról szóra, betűről betűre magoljátok be. Egészen más emberré vált, amint az ő kicsi tudományát, mert alig ha volt nagy, közölte velünk. Áhítattal tapadt szemem a kövér tokára, úgy tetszett nekem, hogy ebből a hol felhúzódó, hol leereszkedő zsírzacskóból száll ki az a sok-sok érdekes dolog, amit egyik-másik állatról mesélt nekünk. Igen, élveztem csendes, halk, gügyögő beszédét, s mintha hájjal kenegettek volna minden szava, különösen azok a szavak, amelyekben a Z meg S fordul elő, a Z zsévé, az S essé lágyult az ő ajakán. Igen, belépett kisuram, mi felálltunk illendően, de még nem is inthetett, hogy üljünk le, a rettenetes ember szeme rámerett kisuramra, s mondá, amint következik. Servus Feri, tán tűt árulsz! Kisuram arca lángba borult, zavarodottan hebegett valamit, kisompolygott az osztályból. A megdöbbenés visszafojtotta az önkéntelen, elé kívánkozó kacagást, hiszen kisuram rektorprofesszor volt, első a professzorok között. Joga volt belépni minden osztályba, megkérdezni a professzorokat, a tanítókat, megvannak-e elégedve az osztállyal. S ím szót se szólhatott, szégyenkezve sompolygott ki ez a hatalmas ember, akire én szorongó félelemmel néztem eddig. Első eminensnek lenni nagy dicsőség minden időkben, de ez a dicsőség terhes dicsőség. Minden nap, minden órában készen kell lenni arra, hogy a második eminens kihívja. 10-20-an figyelik, hogy minden tárgyból jól bevágta-e a leckét, s jaj ő neki, ha rajta kapják a nem készülésen. Összesúgnak a második eminenssel, biztatják, hívd ki, itt az idő, most vagy soha. Nem tréfa dolog ez. Az első eminens élete merő nyugtalanság. Újra meg újra szerencsét próbál a második eminens. Ezt is ostromolja a harmadik. A harmadikat a negyedik. És így tovább. Egy-egy eleveneszű, fáradhatatlan magoló egyszerre előretör a második padból az elsőbe, s nem nyugszik meg, amíg az első eminens mellé nem kerül. Szakadatlan ostrommal most ez nyugtalanítja. Micsoda nagy lelki nyugtalanság ez a gyermekeknek. Aki ott ül az első pad élén, s látja, mind közeledik hozzá a veszedelmes ellenfél. Tegnap még tizedik volt, ma már ötödik. Holnap, ki tudja, mit hoz a holnap. Jaj, be szép volna, de nagy öröm volna, ha a fél évi egzámen után azzal köszöntenék be otthon. Első vagyok, édesapám. Végig gondolom ezt az örömet, de hirtelen nagy nyugtalanság száll meg. Nem is merek arra gondolni, hogy kihívjam az előttem ülőt. Valami azt súgja nekem, hogy ez a különös ember egyszerre csak megragad az üstökömnél fogva, s az első eminens helyére ültet. S valóban, aki maga is úrfi volt, mégpedig, mondják, igen előkelő úrfi, óráról órára csipkedi, mardossa az úrfiakat, aztán egyszerre csak lecsap a mennydörgős mennykő, föltesz egy kérdést az első eminensnek, s nem tud megfelelni rá. Ülj le! Tovább kérdi a másodikat, a harmadikat, a negyediket, az ötödiket. Ülj le! Ülj le! Rám kerül a sor. Reszketve állok fel. Ráhibázok a kérdésre, mint a kocavadász a nyúlra. Ennek a különös embernek elég annyi, hogy az első eminens helyére ültessen. Te lesel ezután az első? Hirdeti ki diadalmasan a verseny eredményét, s hogy még jobban megkeserítse a legyőzöttek lelkét, hozzáteszi. Holnap délután gyere fel hozzám! Igenis, hebegen félénken szorongva, miközben a volt első eminens sírva borul a padra. Ne mosolyogjatok, dráma, igazi dráma ez, apró emberek drámája ez. Sír a legyőzött, s a győztes a győzelmének nem örül. Már-már megbarátkoztak velem a fiúk, most bizonyosan gyűlölni fognak. Nincs örömem az elsőségben. Hamar híre fut a kollégiumban, hogy már megint mit csinált az a bolond pataki. De a falusi gyerekek újjonganak, éjjenzik az igazságot, olyan erősen éjjenzik, hogy az osztálytanítónk dühösen kergeti szét őket. Egy kis vörösképű ember most a tanítónk, az ő szobájában lakom, s látva látom, hogy nem örül a diadalomnak. A gyámom, Boda Elek is szomorúan mosolyog, közben mindegyre a melléhez kap, görcsös köhögés folytogatja, arca olyan sápadt, hogy ilyetten nézek rá. Már túl van a 20 esztendőn, volt egyszer sor alatt is, s még csak egy osztállyal lépett elébb, amióta itt vagyok. Ismételte a második osztályt, most ismétli a harmadikat. Istenem, Istenem, milyen furcsa lesz, ha egyszer csak egy osztályba kerülök, Elek bácsival. Féle, nem-e ettől a gondolattól, nem tudom, de félek én. Fáj kicsi szívemnek, hogy ez a nagy nyurga legény óráról órára zsugorodik össze. Miért is nem marad otthon? Túrná a földet, mint a bátyai. De az együgyű szülőknek sejtelmük sincs arról, hogy ez az ifjú kétségbe esett harcot folytat a betűvel. Azt sem látják, hogy már rég eljegyezte a halál. Ő csak azt látja, hogy gyenge, vézna, paraszti munkára nem való, de éles a hangja, megtölti a templomot, s maholnap kiszáll valamelyik eklézsiába dicsérni az urat. Köhög. Köhög. Folyton köhög. Ettől a falusi ember nem ijed meg. Hány embert hallotta köhögni az emberi kor végső határáig? Hát csak köhögj, szegény fiú, köhögj. Amit a szülei nem tudnak, ő tudja jól. El van jegyezve a halálnak, hogy lehull a sárguló falevéllel. Ő azt is tudja, hogy szűk mellében egy vacogó téli éjszakán fogant meg a halál csírája. Ott, a nyílt folyósón, ahová éjfélkor állították ki. Örködni a folyósó tisztaságán. Mint tudjuk, csak az apja, anyja nem. Doktor az ő tüdején soha nem hallgatózott. Köhögésével soha senki nem törődött. Mit tehet egyebet a szegény parasztfiú? Egyszer csak leesik a lábáról, Ágyba fektetik, ahonnan többé már föl nem kell. Hát igen. Buda Elek szomorúan mosolyog az én diadalom hallatára, de másnap anyai gondossággal öltöztet az audienciára, kifényesíti patkós, kopogós csizmácskámat, kikeféli a port a harisnyáimból, az ujjasomból, a kalapomból. Csokorra köti a nyakkendőmet, hátrafésüli a hajamat, s úgy kísér el a Botos utcába, be annak a keskeny háznak az udvarára, amelynek emeletén egymaga lakik a különös ember. Felkísér a jó fiú a garádicson, be is csönget helyettem az ajtón. Öreg asszony fogad, annak átad. A professzor úr rendelte ide ezt a fiút. Jaj, lelkem, fiam, mit csináltál, hogy ide rendeltek? Renyekedik az öreg asszony. Nem csinálta semmi rosszat, néném asszony, felel helyettem Boda Elek, s bátorít engem. Ne félj, köszönj bátran, de nehogy kezet csókolj, mert a kézcsókolást igen utálja. Ne, lelkem, ne! Int az öreg asszony is, s azzal kinyit egy ajtót. Két ölep szalad elém mérges csaholással, de az öreg asszony leszidja, s szégyenkezve kullognak félre. Erre, fiam, erre! S újra ajtó nyílik. Nagy, tágas szoba közepén aranyozott szegélyű karos székben ül a különös ember. Díszes hálókabát van rajta, a nagy vörös bojtok szinte földig érnek. Valóságos virágerdő körülötte. Csuda nagy növények, csebrekben, széles, síma levelűek, meg vastag, a kövérségtől majd kihasadó, tüskés levelű növények. Te már sejted, művelt olvasó, hogy pálma volt az egyik fajta, kaktusz a másik. S a virágos virágok egész erdeje. Virágok nekem teljesen ismeretlen virágok. Nagy az örömem, amikor egy-két ismerőst felfedezek. Sárga violát, fehér violát, fuksziát, szegfüvet. A különös embernek könyv a kezében. Pápa szemét feltolja a homlokára, hosszan rám mered a szeme, idegenül néz rám. Ki vagy te, mi vagy te, mit akarsz, fiacskám? Azt parancsolta tegnap professzor úr, hogy jöjjek ide. Mit besélsz, fiam? Nem parancsoltam én, csak mondtam. Igen, igen, tologatta föl s le a pápa szemét. Már emlékszem, emlékszem. S kövér kezével végig simogtott a homlokán. Igen, igen, tegnap óta te vagy az első. Nehogy szégyenbe hagyj, értetted? Értem, instálom. Ugye te szolgafiú vagy? Nem instálom, tanítvány vagyok. Úgy, hát aztán hány ökre van az apádnak? 6, instálom. S hány fia van? 2, instálom. Na látod, egy fiúra 3 ökör jut. Mit csinálnál 3 ökörrel? Hát csak azt mondom, tanulj, tanulj, tanulj. Igen, instálom. Tanulok. Volt az asztalon egy sárga csengő, én aranynak néztem. Fölvette, csengetett, bejött az öreg asszony. Ezt a fiút vezesd a kamrába, töltsd meg zsebjeit marosszéki piros páris almával. Ettél már piros párist? Kérdi tőlem. Nálunk nem terem, mondtam én, de tudok róla egy nótát, bátorkodtam neki. No látod, ott születtem én, ahol az a nóta termett, mondta ellágyult hangon, aztán elgügyögte, sejpítette. Bekecs alatt nyárát tere, ott egy kunyhó zsuppal fedve, de belseje aranybánya, arany benne egy kislányka. Tudnád-e folytatni? Pirult ki a fehér, merev arc. Hát folytasd! Folytattam. Marosszéki, piros Párizs, hely, piros az én rózsám is. Szép az alma az ágtetőn, de százszor szebb a szeretőm. Zsellér vagy te, én meg székely, de egünkre egy nap jő fel. Eső hull a földünkre, miért lennénk hát különb, mint te? Hogy ellágyult ez a megmerevedett ember? Eredj, eredj, mondta hirtelen, nyilván szégyelve ellágyulását. De késő volt. Én már a könnyet is láttam csillogni a szemében. Valakit ez az ember ott a nyárát terén igen-igen szerethetett. Valakiben ez az ember ott nyárát terén igen-igen csalódhatott. De ezt csak most mondom, akkor hogyan gondolhattam volna erre? Az én gyámom ott ült a konyhában az asztal mellett, nagy pohár tej s puha fehér kalács előtte. Lelehajtott egy-egy korty tejet, köhécselt, aztán ismét lehajtott egy kortyot. Igyam meg, lelkem, biztatta a jó öreg asszony. Hát te iszol-e? Hogy ne innál? S pohár tejet, kalácsot nyomott a kezembe. Egyél, fiam, egyél. Van itt minden jó, hál' Istennek. Folyton küldi, küldözgeti a professzor úrnak a testvére a sok minden jót. Folyton hívja, hívogatja, gyere haza, mit kínlódol a diákokkal? S különös ember az én gazdám. Mézes kaláccsal sem lehet hazacsalogatni. Hely, nagy szomorúság érhette otthon. A konyhából nyílt az ajtó a kamrába. Mosolygott szép sorjában a polcokon a maros széki, piros páris, mosolygott sok mindenféle ismeretlen alma. Bizony nem válogatta a jó öreg asszony, telerakta mindkettőnknek a zsebét, mert hát van itt lelkem, fiaim, minden jó, van bizony. Van a kollégiumban sok-sok lakószoba, de betegszoba nincs. Van egy nagy terem, abban menyezetig érő állványok, az állványokon pókhálós latin könyvek, amelyeket soha senki nem olvas. De betegszoba nincs. Van egy nagy terem, abban orgona, szószék, ebben minden szombat este próbaprédikációt tartanak a nagy diákok. Év elején, év végén itt folynak le a megnyitó és záró ünnepségek. Helyes, helyes, de beteg szoba nincs. Van egy kis szoba, ebben néhány ásvány, egy-két vegyi meg fizikai kísérleti eszköz, amelyekkel a kísérlet sohasem sikerül, van ebben egy emberi csontváz is, Vencel a neve, és van itt egy hosszú falánc, melyet az én uzoni papbátyám faragott ki egy darab fából. És van itt egy kis szekerecske, melyet meg András nagyapám faragott szintén egy darab fából, de úgy, hogy forog mind a négy kereke. E két utolsó csodában büszke megilletődéssel gyönyörködöm. De a refrén csak mindig ez. Beteg szoba nincs. És szegény Boda Elek nem kérdi, van-e beteg szoba, nincs-e. Egyszerre csak a falnak hanyatlik, leroskad az én ládámra, ömlik szájából a vér, s nincs egy edény a szobában, nincs az egész kollégiumban, amibe a tüdejét kihánja. Hová fektessük? Van karikás ágya, de ha ezt kihúzzuk a nagy ágy alól, egész nap bele-bele botlunk. Hová vigyük? A tündérváros még igazi tündérváros. Kórháza nincs. Visszük Szabó Dániel uram házához. Van neki egy szobája, konyhája, egy kis műhelye, majd ágyat vetnek valahol a szegény fiúnak. Igaz, hogy ő csak mosásért fizet, esztendőre néhány forintot, de Szabó Dániel uram is, a felesége is, derék jólelkű emberek, ők bizonyosan megkönyörülnek rajta. Meg is könyörülnek, pedig a házuk apró gyermekekkel teli. Nem is gondolnak arra, hát ha gyermekeikre elragad a betegség. A vén, a tudós kollégium is csak egy ragadós betegséget vesz tudomásul, azt, amelyik szeme láttára terjed, a rűh, ez a ragadós betegség. Egyszerre csak vakaródzani kezd egy gyerek, kisül, hogy rühes. Hazaküldik. Aztán a diákok nagy örömére sokan vakaródzanak, a professzor urak összeülnek, s két heti vakációt adnak. Rühes vakáció a neve. A legnépszerűbb valamennyi vakáció közt. Mert csodák csodája, nem minden esztendőben kerül rá sor. Orbáncot, difteritiszt tréfára vesz a vén kollégium. Budai Gábornak egyszerre csak sütőtöknyire dagad az arca. Senki sem tudja, hogy ez Orbánc, tehát ragadós. Éjjel-nappal két osztálytársa borogatja az arcát, s egyikre sem ragad el. Deák Gyuri difteritiszbe esik, Ott fekszik a gazda asszonyánál, de állandóan mellette két osztálytársa, borogatják a torkát. A felejthetetlenül rózsapiros képű fiú egyszerre csak felugrik az ágyból, fulladozik, köhög, kiszalad az udvarra, alig tudják lefogni, beterelni, aztán leroskad az ágyba, s szörnyű hördüléssel lelkét kiadja. Ez nem mese, nyájas olvasó. Borogattam Budai Gábort is, Deák Gyurit is. Sem az Orbánc, sem a difteritis egyikünkre sem ragadt el. Szerencsére még egy hét, itt a szüreti vakáció. Aztán vihetjük haza Bodaeleket, meghalni. Hiába vigasztalják a kisbaconi diákok, szomorúan mosolyog. Jól tudja, hogy lehull a sárguló falevéllel. Folyton hagyakozik. Ha otthon hal meg, jöjjön el a diákbanda, kísérje ki a temetőkertbe, a sírnál pedig Benkő Ádám mondja el a búcsúztató beszédet. Szígyják, hogy mit beszél össze-vissza, de mindent megígérnek. Úgy lesz, úgy. Úgy is lett. Bodaelek lehult a sárguló falevéllel. Az udvar közepén a koporsó. Alig férnek a koporsó körül. Apja, anyja, hat házas ember meg legény, mind a hat testvére, s három fiatalasszony, ezek is a testvérei. És a sógorok és a sógorasszonyok, mind a kilenc testvérnek rózsapiros, egészségtől duzzadó az arca. Elek a tizedik volt, neki a pirosságból nem jutott. Lélekrendítően sírnak a bodafiúk, ezek a kemény, erős emberek. Az halt meg, akire büszke volt a família. Nyilván arról ábrándoztak, hogy Elek az ő éles, magasan járó hangjával valamelyik nagy eklézsiának, talán éppen a városi eklézsiának lesz a kántora. Sejtelmük sincs arról sem a szüléknek, sem a testvéreknek, hogy ez a koporsóban alvó ifjú rettenetes harcot harcolt a betűvel, hogy lelemaradt, s 20 éves korában a harmadik osztályban elégette meg az ő harcát, a könyörületes halál. A kisbaconi diákok nem árulták el sűrű bukásait. A professzor urak nem értesítették a szülőket. Azt sem vették észre, mint köbdösi ki a tüdejét. Nem akadt egyetlen ember, aki mondja, eredj haza, fiam, otthon édesanyád fejtetejet ihatol. Roncsolt tüdődbe, kisbacon virágos rétjein tiszta levegőt szívhatsz. Itt megöl a por s a piszok. Igen, az udvar közepén a koporsó. Az édesanyában, Rákhel néniben feltámad ama Rákhel, akinek siralmait Arany János oly megindítóan örökítette meg. Sohasem hallottam szívhez szólóbb költeményt, mint amilyen volt ennek az öregasszonynak a siratója. Ezt a költeményt a minden fájdalomnál nagyobb anyai fájdalom szülte, s bár nem voltak benne csengő-bongó rímek, oly szép, oly dallamos volt. Halljátok csak ezt az elzokogott éneket. Ó, én édes, szép fiam, szívemről szakadt gyönyörű magzatom. Nyisd fel nevetős kék szemed, nézzed, nézzed, itt vannak a gyiák barátaid. Halljad, halljad, hogy siratnak téged. Ó, szép hangú, ékes szózatú fiam, virágos kertemnek legszebbik virága. Ki vigasztalja meg édesanyádat, ha szívére bánat felleg borul? Ki mondja nekem ezután, ne sírjon, ne epessze magát lelkem édesanyám, meglássa, meg minden jóra fordul. Jaj, ki mondja meg nekem? Ne fáradjon lelkem, anyám, hozok vizet a kútról, forgácsot a szín alól, kigyelmet helyett tüzet gyújtok, vizet forralok én. Olyan voltál, mint egy szelíd, szófogadó leányka, olyan ékes, mint egy piros szegfű, s jaj, elhervadtál, jaj, jaj. Indul a gyászmenet. Felváltva hat legény viszi a virággal borított koporsót. Az iskolás gyermekek nyitják meg a sort. A leányok nagy téli kendőjüket zászlóvá avatják, guzsajnyelére kötve a kendőt. Virágbokréták elevenítik a kendő, zászló, bús fekete színét. Mögöttük halad az ifjúsági zenekar. Benedek Brassai János a hegedűjével, Csákány Elek a szárnykürtjével, Sebesi Artúr, Pető Jóska a fuvolájával. Itt van Ferdinánd is, akinek az apjára kimondták a Rika erdőben megfiatalodott öregurak. Meghalt. Versenytársa, halálos ellensége volt Benedek Brassai Jánosnak, s most itt békül ki a két ifjú, Boda Elek sírja felett. A gyászindulóval összeolvad a harangok zongása. Hallom, amint felsóhajt a szép Balázs Márta. Ó, Istenem! Ha tudnám, hogy ilyen szép temetésem lesz, még ma meghalnék. Aztán egyszerre csak megállapodik a feketéllő tömeg a temetőkertben. A tiszteletes imádságot rebeg el, s nyomban rá előlép Benkő Ádám, s kikitörni készülő sírástól folytogatva mond egy gyönyörű költeményt a növendékfáról, amelynek gyökerét láthatólag féreg orozva lepte meg, s im egyszerre száradni kezd a fácska, sárgulni a szép zöld levél. Ma egy levél hull le róla, holnap kettő, három. Hiába öntözik aggódó kezek, hervad, fonnyad, míg nem elszárad, egészen el. Ó, hát ez a szép ifjúság! Tör ki Benkő Ádám kebeléből a vádaskodó panasz. Hát azért ültetjük a fát, hogy nem a gyümölcsét, de még a virágját is lássuk. Nincs-e igaza a dalnak, mondván. Fogd meg pajtás a vasvesszőt, verd meg vele a temetőt, mert nem kedvez semmi épnek, semmi szépnek. Az én gyermek lelkemet ezek a háborgó szavak ragadták meg, emlékezetem tábláján ezek maradtak meg. S éjek százesztendőt, nem törődik ki lelkemből a fenséges kép, amikor Benedek Brassai János és mellette Ferdinánd a behantolt sír felett siratták el hegedőjökön Boda Eleket. Ó, mégis szép az ifjúság! Mekkora nagy erő van két ifjú szeretetre hajló szívében! Nézzetek ide! Ez a két ifjú haragos szívvel fordult el egymástól, s íme egybeforrott szívvel állnak-e sír felett. Szívük egybeforrott, lelkük összeölelkezett. Látod-e ezt a mennyeknek országából, Boda Elek? Látom, látom, hallom az égi szózatot, nem fáj a halálom. Hallod, halál, hallod, hol van a te diadalmad? Hallod, koporsó, hallod, hol van a te fullánkod? Íme győzött az ifjúság, ifjú szívek szeretete erősebb te nálad. Ó, szép ifjúság! Ó, én szép ifjúságom! Boda Eleket nem az öreg dobai tiszteletes temette. Már esztendeje aludt a régi temetőkertben. Ő lett ennek az utolsó lakója. Boda Eleket új pap temette új temetőbe. Nem volt ifjú ember az új pap, s nem is volt mutatós. A tudomány embere volt Bartos László. Nem elégedett meg a nagyenyedi teológiával, idegen országok több akadémiáján pótolta a hazai tudást. Eredetiben olvasott német, sőt angol könyveket is, s amikor hazakerült, végig pályázott minden üres eklézsiát, s mindenütt elbukott, mert nem volt mutatós. A sok betű a szemét megrontotta, asztal felett való görnyedezés hátát meggörbítette, s már szürkült a haja, a szakálla, amikor nálunk próbált szerencsét. Ez volt az utolsó próba. Ha ez sem sikerül, megfogja az eke szarvát. Így lett Bartos László a mi papunk. Édesapám egy atyánk fia mellett tűzte ki a zászlót, Benkő Dániel keresztapám uram Ádám osztálytanítója mellett. Két nemzetség harca volt ez, erős, kemény harc, de egyszerre csak mind a két vezér begöngyölítette a zászlót, kezet fogtak, megbékültek, mielőtt a harc gyűlölködésé fajult volna. Hiszen csak nemrég Gábor bácsi lakodalmán borított fátyolt a múltra édesapám. A két nemzetséget ez a frigy békítette ki. Hát begöngyölítették a zászlót, s megválasztották a tudományt hajlott hátú emberét. És most megint nézem, nézegetem, tetőtől talpig méregetem a tízesztendős fiúcskákat, s nem győzök eléggé csodálkozni a tudomány hajlott hátú emberén, aki fölengedett engem az ő katedrájába, hogy hirdessem az ő híveinek Isten igéjét. Íme adva van egy gyermek, akit egy különös ember különösködése első eminensé emel. Nyugtalanító dicsőség, de a gyermek, végre is beletörődik a dicsőségbe, sőt, szeretne már szárnyat ölteni, úgy repülni haza, s bekiáltani a faluba, első vagyok, első. Ez a gyermek Benkő Ádámtól kap egy prédikációt, nusza egy-kettőre bemagolja, kunyoráltőre egy kezdős, egy záróimádságot, azt is bemagolja. Akkor rászegődik az édesapjára. Vigye előtt a tiszteletes úrhoz, kérje meg, hogy vasárnap délután prédikálhasson. Ugyan, mit gondoltál, mondja édesapám, hiszen még a nagy diákok is belesülnek a prédikációba. De én nem sülök bele. Újra meg újra elhadarom a könyörgést, a mi atyánkot, a prédikációt, s a szüntelen való kunyorálás vége, édesapám kézen fog, s elvisz a tiszteletes úrhoz. Ez a fiú folyton erdől rajtam, tiszteletes úr, prédikálni szeretne. Ugye még nem szabad ilyen kis fiúnak? Attól függ ez, Benedek uram, hogy hogyan állja ki a próbát, mosolyog a tiszteletes. Azzal leül a díványra, lába közé állít, s mondja. Kezdjed, fiam, de lassan beszélj, ne hadarj. Összekulcsolom a kezemet, elmondom a könyörgést, utána a mi atyánkot. No most, amíg a kántor énekel, a Bibliából kikeresed a textust, ugye? Igen, kikeresem. Hát keresd ki. Eléveszi a Bibliát, a textust kikeresem, felolvasom, s nyomban rá a prédikációt elszózatolom. Utána megint mi atyánk, s a záróimádság. A próba jól sikerült, simogatja meg fejemet a tiszteletes. Jövő vasárnap délután te prédikálsz. De hát, ha belesül, nyugtalankodik édesapám. Legyen nyugodt, Benedek uram, most még nem fog belesülni. Vajon mit érthetett ez alatt? Hogy most még nem sülök bele, de belesülhetek, ha majd nagyobb leszek? Igen, igen, arra gondolhatott, amire én is gondolok ma fehér hajjal. Az emberi lélek gyermekkorában a legbátrabb, a legvakmerőbb. A tömeg nem zavarja, mert nem lesi a hatást. Szemét a falnak szegezi, figyelő szemekbe bele nem kapaszkodik. Nem. A gyermekprédikátor nem sül a prédikációjába, vágtat előre, mint a vágtató havasi patak, és igen, minden gyermeknek angyala van, aki vigyáz rá. Ki volt az én angyalom? Bizonyára az édesanyám, ki más? A falusi drót hamar hírül vitte, hogy jövő vasárnap délután Elekecske prédikál. Az emberek hitték is, nem is. Hiszen ki se látszik a katedrából. Na, ezen segített fehérhajú Mihály András, a vén harangozó, aki már fél száz esztendeje húzza az élőket hívogató, a holtakat elsirató, a jégverést elriasztó harangot, s aki a sípoló, szuszogó orgona mögött oly türelmesen nyomkodja a fúvót. Felvitt a katedrába egy fejőszékecskét, azt körül bástyázta, nehogy felbillenjen, erre állt a gyermek prédikátor, így csak nyakáig ért a katedra. Tele a templom, mint ahogy tele volt, amikor iskolától búcsúzó versemet szavaltam az úrasztal előtt. Bartos tiszteletes palástjának két szárnyát meglebbenti arcomat, amint nyomába lépdegélek az ő födeles széke felé. Szól az orgona. Benkő bácsi rázendít a gyülekező énekre. Ím bejöttünk nagy örömmel. Testi szemem nem, de a lelki látja Vajna Rózsit. Most is az orgona felé száll a hangja, bizonyosan arra felé, de azt is érzem, hogy rám gyönyörködik a tekintete. Aztán szerte villan, ide nézzetek, én dajkáltam ezt a gyermeket. Most is épp oly hosszan nyújtja el az ének minden sorát, mint a Benkő bácsi pályázatán. Ez a leány úgy látszik, énekben és szerelemben hű lesz, mint halálig. Vajon elnyeri-e az élet koronáját? A tiszteletes mielőtt leülne, fejét kissé meghajtja, de nem tartja elébe a kalapot, mint ahogy a hívei cselekszik. Talán idegen országból hozta ez újítást. Én is meghajtom fejemet, s errebegem magamban. Uram, hallgasd meg imádságomat! Aztán fölnézek, körültekintek, éppen szemben ül édesapám, a huszár nemzetség külön székében. Feléje mosolygok, ne féljen édesapám! Majd jobbra villan a szemem, ott ül édesanyám az első székben, két oldalán két leánya, ne féljen édesanyám! Látom, az asszonyok, különösen a leányok összesúgnak, aztán nagy hirtelen a bokréták mögé rejtik a mosolygásukat. De én oly nyugodt vagyok, mint egy gyermek. Nem érzem azt a nyugtalanságot, amit később mindannyiszor érezék Istennek és az országnak házában valahányszor beszélnem kellett. Még nem ismerem ezt a szót, lámpaláz, hiszen a lámpát is csak a tél óta ismerem. Ekkor vette édesapám az első lámpát Brassó városában. Egy kis álló lámpácska az egyetlen még a faluban. Ezen a télen az úrnak 1870. esztendejében záródott le a vénkollégiumban is a faggyú gyertyakor, s nyílt meg az újkor, a csodálatos világosságot árasztó lámpakora. Még a petróleum szót sem ismerem, fotogén a neve. Ilyen tudatlan gyermeknek lehet-e lámpaláza? A gyülekező énekbe még nem vegyül a hangom, de a felálló éneket együtt énekelem a gyülekezettel. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Mintha már gyengülne Benedek Balázs barátom hangja, mintha reszketne is egy kicsit, de nekem úgy tetszik, így még szebb. Isten házába illőbb. Csodálkozom Gál János keresztapám uramon, hogy lám csak a beszédje hebegős, az éneke nem. Nagy szeretettel néz rám, aztán büszkén tekint körül, mintha mondaná, ugye megmondtam, hogy a fiúból pap lesz. No, várjon még egy kicsit, keresztapám uram. Most már, hogy így egy seregben látom a falu népét, feltűnik némi változás. Néni már ez is ledobta, az is ledobta az ősi viselet fő jellemzőjét, a fehér harisnyát. Gábor bácsin meg a Benkő fiúkon brassai posztónadrág feszül. Leányok seregében felfeltünedezik a konyba kötött haj, mely még tavaly egy fonatban lógott, bekötve széles, tarka pántlikával. Még csak Gál Dánielné keresztanyám asszony, meg a pap kisasszonyok viselnek krinolint. De ki tudja, mi lesz holnap, holnap után, hiszen már szállingóznak a hírek, hogy Erdély földjén is kezdik lerakni azokat a vasléniákat, amelyekről a hitetlen székely huszároknak 1835-ben mesélt Bodola püspök. De lám, vas nélkül is megérkezett a krinolin. Ez különben utólagos bölcselkedés, s ugye nem is ideillő, amikor nekem Istennel s nem földi hívságos dolgokról kellene társalkodnom. Szabad-e most egyébre gondolnom, mint a mindent látó, mindent tudó Istenre, akinek a még ártatlan gyermeki lélek bemutatni készül első áldozatát? Szabad-e mással társalkodnom, mint ő vele, akiben bíztunk elejétől fogva? Igen, ami még aligha történt délutáni istentiszteleten, Benkő bácsi azzal tünteti ki a tanítványát, hogy a legszebb s legnehezebb zsoltárral kísér fel a katedrába. Te benned bíztunk elejétől fogva. Az utolsó két sor éneklése közben lépdegélek föl a lépcsőn, te voltál és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időkben. Vékony hangomon megakadás nélkül száll az égbe a könyörgés, a mi atyánk a prédikáció. Csak Istent lát szemem, embereket nem. De azért érzem, hogy minden szem az én arcomra tapad, s az utolsó ámen után szédülni érzem a fejemet. Támolyogva jövök le a papi székbe. Most már belekapaszkodom a tiszteletes kezébe, úgy jövünk ki a cínterembe, ott elkap két ölelő kar, édesanyám karja, lelkem, kis papom, és sok-sok csókot kell elszenvednem öregasszonyoktól, s alig tudom édesanyám fülébe súgni, jaj, de fáj a fejem. Eresszék, eresszék, könyörög édesanyám, fáj a feje. Ó, ó, sápítoznak az asszonyok, megigézték, bizonyosan meg. Nem kellett volna, hebbeg Gál János keresztapám uram, ilyen korán prédikáltatni. Ki hamar kezd, hamar végez, jósolja Balandi Józsiné, aki még mindig nem tudott belenyugodni, hogy nem voltam nagyobb egy ütés taplónál, amikor a kollégiumba vittek. Ez az asszony most is csökönyösen jövendöli, hogy sohasem lesz pap belőlem. Gazda lesz abból, elébb-utóbb, majd meglássák. No-no. Egész csapat asszony kísér haza, s egy szívvel, szóval erősítik, hogy megigéztek. Tanácsolják, hogy vizet kell vetni. Ez a fejfájást elmulasztja, az igézést elűzi egyszeribe. Be se megyünk a házba, hisz annyi az asszony, hogy be se férne mind. Valamelyik vizet merít a kútból, Anikó pohárral szalad ki, de hoz egyebet is, egy darabka faszenet. Mi lesz itt? Az lesz, hogy a poharat belemerítik a kút vedrébe, csak nem színültig telik a pohár, s beledobják a faszenet. A széndarab egy ideig ott lebeg a vízszínén, aztán kezd ereszkedni lefelé. Száll, száll, s egyszerre csak leszáll a pohár fenekére. Na ugye, hogy megigézték, tör ki egyszerre a diadalmas kiáltás. Leszállt a szén a pohár fenekére. Bezzeg, hogy leszállt, mert azok a kis likacskák a szénben megteltek vízzel. Ó, édes aranyszájú csirkém, renyekedik Ráhel néni. Éppen így igézték meg az én drága fiamat, amikor a mester helyett énekelt. Így áll, fiam, így áll, biztat édesanyám, három cseppet. Úgy, úgy, úgy. Akkor belemártja ujját a szenes vízbe, s több rendben végig simogatja homlokomat. Ó, Istenkém, Istenkém, ha én most pesti gyerek volnék, bezzeg tudnám, hogy mit művel az édesanyám. Masszírozza a homlokomat. De falusi tuskó vagyok, s elég ugye, ha érzem, hogy édesanyám ujjának simogatása mind könnyebbíti buksi fejemet. Már nem fáj, édesanyám.